Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az evangelizáció akkor zajlik, amikor van bátorságunk áttörni a páncélt, amelybe gyakran bezárkózunk. Hagyjuk magunk mögött a lusta és kényelmes vallásosságot, amely csak a személyes igényeinket szolgálja, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Már 40 ezer életet mentett meg a gondos óra, közölte a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt a gondos óra program legfrissebb számait ismertető képes bejegyzésében 750 ezer regisztrációról, 480 ezer hétköznapi segítségnyújtásról, valamint 38 ezer óra diszpécseri beszélgetésről számolt be. A közölt adatok szerint a program elindulása óta már 45 ezer alkalommal értesítették kontaktszemélyeket, a gondos óra applikációt pedig 90 ezer alkalommal töltötték le. A bejegyzésből az is kiderül, hogy a legidősebb gondos óra felhasználó, Gizi néni, 107 esztendős. Nyitrai Zsolt adatokat tartalmazó ábrával illusztrált bejegyzése arról is tájékoztat, hogy a programra regisztrálni a plusz 3680-80-40-50-es ingyenesen hívható telefonszámon a gondosóra.hu weboldalon, illetve ingyenesen a gondosóra applikáció letöltésével is lehet. Webernek és Brüsszel Péternek Ukrajna az első, nekünk Magyarország, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videóban úgy fogalmazott: Manfred Weber ismét Ukrajna mellett áll. Ez magyarul azt jelenti, hogy folytatni akarja a háborút és be akarja hozni Ukrajnát az Európai Unióba, mondta. A kommunikációs igazgató kijelentette: Brüsszel Péter főnöke Weber és Brüsszel Péter Weber utasításait hajtja végre. Ezért húzzák fel a tiszások Weber utasítására az ukrán pólót, tette hozzá. Mi azonban nem akarunk háborút, és nem akarjuk, hogy Ukrajna az unió tagja legyen, jelentette ki. Úgy vélekedett, ha Ukrajna az EU tagja lenne, akkor az uniós forrásokat, a magyaroknak járó forrásokat is, például a gazdák pénzét is, elnyelné Ukrajna. Az ápolók munkája pótolhatatlan, emberségük és elhivatottságuk példaértékű, írta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Magyar Ápolók Napja alkalmából a közösségi oldalán. Takács Péter köszöntőjében úgy fogalmazott: a Magyar Ápolók Napján hálával és köszönettel gondolunk mindazokra, akik nap mint nap fáradhatatlanul gondoskodnak betegeinkről. Hozzátette: a kormány számára kiemelten fontos, hogy az egészségügyi dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülését erősítse. Ennek eredményeképpen még egy egészségügyi szakdolgozó átlagkeresete 2010-ben még 170.925 forint volt, a 2024-es béremeléssel elérheti a 800.000 forintot. Három dolgot sikerült elintézni Brüsszelben. A pénzügyminiszterek tanácsa elfogadta Magyarország középtávú költségvetési tervét, megtárgyalták a globális minimumadó kérdését és a honvédelmi kiadások növelését, ismertette Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. Most jöttem Brüsszelből, a pénzügyminiszterek tanácskozásáról. Három dolgot sikerült elintézni. Az első, a tanács elfogadta Magyarország középtávú költségvetési tervét, Pipa fogalmazott. Mint folytatta, megtárgyaltuk a globális minimum adó kérdéskörét. Miért is kellett? Azért, mert új helyzet van. Az Egyesült Államok kilépett a globális minimumadó egyezményből. Ha így marad minden, rendkívül hátrányos helyzetbe kerülnek az európai vállalatok. Versenyképességük tovább romlik. Gondoljunk csak bele, hogy rengeteg európai vállalat elköltözik az Egyesült Államokba. Ezt nem hagyhatjuk, szögezte le. Végül az időjárásról. Általában derült vagy gyengén fátyol felhős időre számíthatunk. Az északkeleti határvidéken azonban továbbra is előfordulhatnak felhősebb időszakok. Csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 12 és mínusz 6 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 3 és 7 fok között várható. Híreket hallottak.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban a házasság hete kapcsán folytatjuk előző heti műsorunkat, melyben Valkóné Réva Irenáta okleveles szertartásvezetővel hivatásáról és az esküvők izgalmas világáról beszélgetünk, majd adásunk második felében Nagy Erzsébet énektanár a házasságáról mesél. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita nevében a bemondó Harcos Krisztina.
Az utóbbi évekre is visszatekintve, van valamiféle statisztikád arról, hogy évente például hányan keresnek meg téged, és hány esküvőt vezettél már eddig le?
Igazából én, amikor elkezdtem, azt mondtam így a barátaimnak is, akik tudták, hogy én mennyire lelkesen vetem ebbe magam bele, hogy ha 5 esküvőn van egy szezonban, attól én nagyon boldog vagyok. Hát szerintem már az első szezonban sikerült ezt túlszárnyalni, és azóta is folyamatosan. Megmondom őszintén, hogy többszöröse az 5-nek. Nagy örömmel tölt el, pláne így, hogy most február eleje van, és gyakorlatilag hát eléggé sűrű lett a naptáram. Viszonylag sok esküvőn van, igyekszem mindenkinek igent mondani, de ahogy mondtam is, volt már sajnos olyan, akit el kellett amiatt utasítsak, hogy ugye nem tudom elvállalni, mert hogy már másét csinálom. Úgyhogy tényleg, ha csak 2 lenne, is boldog lennék, de így, hogy bőven több van, így meg aztán nagyon nagy a boldogságom, úgyhogy én teljesen elégedett vagyok.
Manapság nagyon fontos szerintem az, hogy az önmenedzsmenttel is foglalkozunk, az önmarketinggel. De hogyan oldod ezt meg, milyen felületeken hirdeted magad, vagy reklámozod magad?
Nyilvánvalóan van a Facebook és az Instagram oldalam. Eltelik azért 1-2 hét, egy udvariassági időintervallumot szoktam hagyni, mielőtt újból úgymond megkeresem a párokat egy rövid kis e-maillel, érdeklődöm, hogy érezték magukat, milyen visszajelzés érkezett akár a szertartásról, stb. És van még egy olyan plusz kis online kérdőívem, 3 kattintással gyakorlatilag ki lehet tölteni, ezt is így önmagamnak találtam ki. Egyrészt, hogy hol találtak rám, mennyire voltak elégedettek, mi az, amit kiemelnének, stb. És én ebből nagyon sok mindent le tudok szűrni önmagamnak. Ezeken a social media felületeken való megjelenés azt gondolom, hogy hatékony tud lenni. Nyilvánvalóan az itteni hirdetések meg ilyenek azért rásegítenek arra, hogy az algoritmus többször feldobjon. Az a személyes kapcsolat, amit a különböző helyszíneken én már kialakítottam az ottani dolgozókkal, tulajdonosokkal, ez is segít, de a legnagyobb marketing, azt tudom mondani, hogy az, hogyha valaki látott, hallott vendégként, és hogyha ez visszaforog, nekem ennél több nem is kell. Én eladhatom magam valakinek teljesen ismeretlenül, hogy higgyen nekem, hogy a megjelenésem, hogy én azonnal válaszolok, hogyha kell, ha arról van szó, akkor este is találkozunk, ha arról van szó, még 5-ször találkozunk, ha arról van szó, hogy nem tudják megoldani, jó, akkor online, tehát hogy az alkalmazkodó képességem úgy gondolom, hogy kiemelkedő szolgáltatói szemmel, mert azt gondolom, hogyha ő megbízik bennem, akkor nekem kutya kötelességem reagálni az ő leveleire, kéréseire, és ehhez kezdetektől fogva tartom magam, és ennek azért úgy híre megy. Tehát nyilván dolgozom ceremónia mesterekkel, ott van a fotós, ott van a videós, és amikor így kialakul egy jegyes párban, hogy hol szeretnék, hogy kivel szeretnének együtt dolgozni. Mi szolgáltatók egymás közt azt gondolom, hogyha nem is látunk teljes mértékben bele a másik munkájába, azért, hogyha megkérdezik, hogy te kit ajánlanál fotósnak, videósnak, én mindig el szoktam mondani, hogy én nem látom a fotósnak a képeit a végén, én nem látom a videót, de azt, hogy én kivel tudok jól együtt dolgozni, hogy ki az, akinek a habitusa, a személyisége jó szerintem, ezt elmondom. És szerintem a kollégák is elmondom. elmondják valószínűleg róla, úgyhogy ezek azok a csatornák, ahol úgymond hírem megy.
Annyira csillogó szemmel beszélsz erről, hogy mintha nem is munkaként fognád fel, és szerintem abszolút nem úgy van jelen a te életedben. Mit jelent számodra szertartásvezetőnek lenni? Utaltál arra a beszélgetés elején, hogy egy gyerekkori álmodat valósítottad meg ezzel tulajdonképpen.
Nem teljesen gyerekkori, hanem képzeld el, hogy hasonlóképpen, mint ahogy te, én is dolgoztam rádióban, és abban az időszakban még tényleg az esetek 99%-ában kijártunk a különböző eseményekre, ott készültek a beszélgetések, az interjúk, kevésbé a telefonos és az online platformokon, és akkor én készítettem egy interjút, azt hiszem egy anyakönyvvezetővel, és úgy olyan szimpatikus volt ez az egész feladatkör, meg nyilvánvalóan 2005-ben én is kimondtam az igent, és nekem nagyon-nagyon megható volt ott, pedig a polgármesteri hivatalban anyakönyvvezetővel, és tudom, hogy mi is megríkattuk az anyakönyvvezetőt, mert a húgom mondott egy verset, és tiszta szívvel, és nagyon jól emlékszem vissza a mi szertartásunkra, és bennem ez akkor mozdult meg, de ahogy mondtam is, ugye elsodortak az események, egyik gyerek, másik gyerek, egyik munka, másik munka, erre ugye nem volt lehetőség, és amikor viszont így sikerült, és kaptam a visszacsatolást ott a tanfolyamon is, ugyanúgy izgultam én is az első alkalommal, viszont az első szertartás, én nem a lábaimon jöttem ki, hanem én repültem. Én azt éreztem, ez engem annyira felszabadított, hogy működött, és az az izgalom, az a felelősségtudat, ami bennem volt, amikor először oda kiálltam, hogy édes Istenem, csak nehogy olyat mondjak, ami nekik nem tetsző, vagy nem úgy volt, és nagyon kínosan igyekeztem odafigyelni erre, és amikor kaptam a visszacsatolást, hogy hát mennyire jót nevettek, és milyen fantasztikus volt, és minthogyha világéletemben ezt csináltam volna, azért az embernek ez jól esik, hogy azt gondolom, hogy megtaláltam az utamat ebben. És sajnos, vagy hál' Istennek, nem tudom, ez nem lehet úgymond főállásom, hiszen nyilvánvalóan ez egy szezonális dolog, de talán azért is tudok így beszélni róla, hogy nem egy napi rutinszerű mókuskerékké vált ez az ember életében, bármennyire is szereti a munkáját, minden munkának megvan az a része, amit kevésbé, vagy úgymond le kell tolni, nekem ebben nincs ilyen. Tehát, hogy én nagyon szeretek tényleg találkozni a párokkal, nekem nagyon nagy öröm olvasni, amit megosztanak velem az online kérdőibe, és ugyanolyan nagy öröm megírni. Mert ez is egy ilyen alkotó folyamat, és amikor azt írja egy menyasszony, hogy elkérte a Love Story részt, amit megírtam, és azt írja nekem, hogy hát akkor ő a születendő gyermekének egy mesekönyvet fog készíteni abból a szövegből, amit én írtam, hogy abból ismerje meg majd a leendő gyermekük, hogy ő meg a párja hogyan szerettek egymásba, hát kell lennél jobb visszaigazolás.
Hol találhatnak meg téged az érdeklődők és azok a párok, akik szeretnének hozzád jelentkezni?
Ahogy ugye mondtam is, a különböző social media felületeken lehet talán a legközvetlenebb módon elérni engem. Reninek becéznek, szertartás ugye angolul ceremony, és én ezt a kettőt össze mostam, és akkor így lett ugye a művész neve, Reni ceremony, tehát hogy ezen a platformon találnak meg leginkább, és azt gondolom, hogy a legközvetlenebb. Ebből. Itt nyugodtan bárki felveheti velem a kapcsolatot, de ott egyébként mindenféle e-mail fiókok, telefonszámok meg vannak osztva, úgyhogy aki oda föllép, akkor ő elér engem.
Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál, és sok sikert kívánok a további munkádhoz is.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és neked is további sok sikert, és minden jót kívánok.
Ugyanúgy kell fel a nap, és ugyanúgy megy el, csak mi nem látjuk egyformán sosem.
Hogy ugyanúgy hoz ugyanazt, vagy szebb, mint amilyen, te is így, én is máshogy képzelem.
És ugyanúgy jön fel a hold, ugyanúgy fogy el, neked mégis másképp, mint nekem.
Sose járunk ugyanott, csak azonos helyen, két világ, ami nincs is túl közel.
Itt szeretem, és bármi lesz velünk, soha úgy ne legyen, hogy egyformák legyünk. Amíg egymáshoz változunk,
tükörképben tükörkép vagyunk. Idegen, akit lépésenként engedsz közelem, akiről lassan elhiszed, hogy téged keresett. Mosolyog, ahogy átölel, mert tudja, kitől el. Egy idegen, akit lépésenként engedett közel. Tanulunk és tanulunk, szépen haladunk, egyre több, amit végképp nem tudunk. Szerelem és türelem, forró hidegen, két világ, ami együtt van jelen. Idegen, akit lépésenként engedsz közelem, akiről lassan elhiszem, hogy téged keresett. Mosolyog, ahogy átölel, mert tudja, kitől el. Egy idegen, akit lépésenként engem csak közel. Idegen, akit lépésenként engedsz közelebb, akiről akit lépésenként engedett közel.
Kedves hallgatóink, adásunk első felében Valkóné Révai Renáta okleveles szertartásvezetőt hallották. A továbbiakban Nagy Erzsébet énektanárral beszélgetünk házasságáról.
Mikor ismerkedtetek meg, és hogyan kezdődött a ti kapcsolatotok?
Még akkor az Eszterházy Károly Főiskola nevet viselte a líceum, és akkor én oda jártam ének-német szakosként kezdtem. Ő pedig énekszakos hallgató volt, és akkor Almási Zsóka, az én magánének tanárom, kitalálta, hogy a Padlás című műzikelből egy ilyen kis keresztmetszetet adjunk elő, és az akkori csoportommal elkezdtük tanulni kis részleteket, így felosztottuk egymás között, és akkor gondolkoztunk, hogy hát a fény év távolságot valakinek kéne énekelni, hát ki legyen az, mondta Zsóka, hogy majd behívom én Nagy Zolit. Bejött, meg volt fázva, és akkor az elénekeltet, de hát úgy, hogy mindenkinek a szeme szája itt tátva maradt, mert annyira nagyon jó volt, gyönyörű hangja volt. Hát én nekem már akkor egy kicsit úgy megtetszett, beszélgettünk, könyvtárba mentünk együtt, ebédelni mentünk együtt, együtt énekeltünk. Tehát itt kezdődött ezzel a Padlás című musicallel az egész kapcsolatunk. Egyre többet énekeltünk együtt, összehozott bennünket ez a zene. Én addig mindig csak ilyen klasszikus dalokat tanultam, amit a magánénekorán tanultunk. De aztán egyszer csak kinyílt a világ így a műzikelek és a könnyű zene irányában is, mert ő nagyon-nagyon tudta ezeket a dalokat kísérni, és akkor mindig kértem tanácsot, hogy most akkor mit énekeljünk, vagy adjál már valamit, hagyd tanuljak. Az első olyan, ami a közös dalunk volt, és akkor mind a ketten nagyon egymásba szeretünk, az a Nem szólnak a csillagok című duett, ugye a Padlásból, és hát azt elénekeltük, minden kezdődött a mi szerelmünk. A házasság kötés az pedig 2002. augusztus 17-én volt egy gyönyörű nap. Egy nagy ceremónia volt, nagyon sok ismerősünk jött, rokonok, barátok meg voltak hívva, több mint 100-an Egerben volt a házasságkötés, és jegyes oktatásra jártunk Valluh atyához itt Egerben. Mi a bazilikába szerettünk volna mindenképpen összeházasodni, csodálatos élmény volt. Egy varró nőhöz jártam, hogy majd egy menyasszonyi ruhát varratok erre az alkalomra, és a házasságkötés előtt egy héttel ki kellett dobni azt a ruhát, mert annyira elrontotta a varrónő. És az én édesapám vett nekem egy menyasszonyi ruhát, így indult az esküvő. Meglepetésként a barátok a polgári szertartáson ott fönt álltak a házasságkötő terembe, és ott énekeltek nekünk, zongoráztak, illetve a fúvósok is adtak nekünk egy ilyen kis különleges műsort. A lagzi az pedig reggel 7:30-ig tartott. Fantasztikus esküvő is buli volt.
Hasonló területen dolgoztok, és mondtad is, hogy tulajdonképpen a zene hozott összetiteket. Mai napig énekeltek együtt, vagy csináltok külön előadásokat akár?
Igen, azt is csinálom. Mindenki szokta ezt kérdezni, hogy sokat énekelünk-e otthon. Hát amennyit muszáj, vagy amennyi dalt meg kell tanulni, vagy a következő műsorra persze gyakorolunk, de mind a ketten nagyon-nagyon intenzív életet és aktív zenei életet élünk, mindenki a saját területén. Amikor van időnk, természetesen akkor gyakorolunk együtt, de legjobban azt szeretjük, amikor csak otthon vagyunk, és pihenünk együtt, vagy elmegyünk sétálni, vagy megnézünk egy filmet, vagy tudunk vendégeket fogadni, és velük tudunk beszélgetni. Valami más kikapcsolódást csinálunk, ne csak az enyém, mert az reggeltől estig nálunk megvan. A mindennapjainkban is nagyon-nagyon sokat segítünk egymásnak.
Mit emelnél ki a ti kapcsolatotokból, ami a legnagyobb erőssége?
A legnagyobb erő az egymás iránti tisztelet. Én azt érzem, hogy felnéz rám, mint szakmailag is, meg emberileg is. 22 éve nekem nincs olyan nap, hogy azt el ne mondanám minden reggel, hogy anya, de gyönyörű vagy, de csinos vagy, milyen ajándék vagy számomra, te vagy a legszebb az életemben, nélküled nem működnék így. Tehát ez így minden nap tudatosítja bennem, de én is igyekszek tudatosítani, nem látunk egymásba hibán, de tényleg így van.
Én a beszélgetés előtte mondtad is, hogy tulajdonképpen a ti házasságotok tökéletes.
Minden házasságban vannak hullámvölgyek, de egy idő után tényleg összecsiszolódnak az emberek, tényleg összecsiszolódunk, és már egyszer-egyszer így egymás mondatait kiegészítjük, tudja az arcomról vagy a szememről, hogy most nehéz napod volt, vagy a fáradt voltál, akkor nem faggat, akkor most mennyi pihenjél le, vagy csinálok egy teát, én meg ugyanúgy vissza, hogyha ő feszültebb, idegesebb, akkor meg én hagyom. Tehát meg az is a titk, hogy meghagyjuk egymás szabadságát. Az én időhöz ahhoz nem nyúlunk, nem féltékenykedünk egymásra, mert úgyis nincs miért.
Ez az összecsiszolódási folyamat, ez hogyan alakult? Azért nyilván a 22 év alatt nagyon sok minden történik. Hogyan éreztétek, hogyan jött ennek a dinamikája?
Én azt mondtam, hogy nekem van a legjobb férjem, mert én elég erős egyéniség vagyok abban a szemben, hogy megmondom, hogy mi, hogy legyen, mert én azt úgy gondolom, hogy az úgy van jól. De ő ezt elfogadta. És lehet, hogy ezért, hogy ő nagyon sokat elfogadta, de valamiből nem enged, és akkor ő is ragaszkodik az ő elképzeléséhez, de általában azért az esetek 80%-ában őszinte akarok lenni, az van, amit én szeretnék, és ezt ő így elfogadja, és akkor így össze tudtunk csiszolódni. És így tudunk működni, és így tudunk haladni az életbe is, a szakmában is, és a gyereknevelésben is.
Két gyermeketek is van. Mi az, amit ti legfontosabbnak tartottatok a gyerekek számára átadni? Hogyan nevelitek ti a gyerekeket?
A tisztelet az nagyon fontos. Hát az, hogy mindkét gyereknek más az érdeklődése, az egy dolog, de az, hogy szépen beszéljünk az idősekkel, az illem megtanulása az nagyon fontos nálunk. Az, hogy zenét tanuljanak, az alap volt. A Gergővel ez nem is volt olyan nagy probléma, mert ő már 5 évesen gyönyörűen kristálytisztán tudott énekelni. Ezzel szemben Gézuka nem annyira. Ő az általános iskolába kezdett úgy elénekelni, de ő már most is azt mondja, hogy ő focista szeretne lenni. Az nem tudjuk, hogy még most ez megvalósul, vagy nem, de neki is járni kell hegedűre, és ő már most szeretné egyébként abba hagyni a hegedülést, de mi nem engedjük meg neki, vagy egy másik hangszert választhat, de mi szeretnénk egyébként, hogy a hegedűt az folytassa, úgyhogy nincs olyan, hogy abba hagyja. Amíg általános iskolába jár, addig muszáj, mert a szerintünk, aki zenét tanul, annak teljesen más a lelki világa, sokkal empatikusabb, sokkal toleránsabb az emberekkel, jobban érzi az emberekben azt, hogyha szomorúak, akkor megvigasztalom, tiszteletet, kitartást, mindent lehet tanulni a zenével. Hogyan, mint a sport, mondjuk Gézuka, sportosabb, ő viszont focizik, Gergő viszont nem sportos. De szerintem a művészetek és a sport az nagyon fontos az ember testének és lelkének formálásában, a harmónia, a békesség megtalálásában.
És ezt a harmóniát egyébként szerintem a kapcsolatotokból is látják, és ebből is építkeznek a gyerekek, ugye?
Igen, és a példamutatásunk az is ez irányú. Mondjuk Zoli nem sportos, én nagyon szeretek sportolni, futok, konditerembe járok.
Hogyha tanácsot kellene adni a most házasolóknak, fiatal pároknak, akik még jóval a házasságkötés előtt vannak, akkor mi lenne az? Mi az, ami egy kapcsolatot kapcsolattá tud tenni két ember között igazán, és összetartozást tud adni, hogy szerinted érdemes felkészülni a házasságra?
Szerintem nagyon fontos az egymás elfogadása, de teljesen úgy fogadjuk el, ahogy van. Ne akarjuk egyáltalán megváltoztatni, mert akkor már nem az az ember lesz, akivel beleszeretünk. Kell egy kicsikét formálni, vagy mondjuk a szokásain, hogyha van rossz szokása esetleg, azon, ha tudunk változtatni, de még az is lehet, hogy azt úgy el kell fogadni. Zolinak is van rossz szokása, amit én próbáltam formálni, hogy hagyja abba, de ezt nem sikerült, úgyhogy el kell, hogy fogadjam, és most már nem is idegesít, és így, szerintem így tökéletes, ahogy van. És nekem is biztos, hogy van rossz szokásom, és ő is elfogadja. Tehát szerintem az egymás elfogadása, egymás szeretete, és az egymás teljesen tisztelete, 100%-ig kell tisztelni a másikat.
Boldogan beszélsz most is, és felszabadultan, hogyha itt ülne a férjed, akkor biztos, hogy hasonlókat mondan. Én, ahogyan ismerlek titeket eddig, biztosan, hogy így történne. De mi volt az, amit kiemelnél róla, amiben ma is ugyanúgy bele tudsz szeretni, vagy minden nap bele tudsz szeretni?
Az első, ami nagyon megfogott, egyébként nagyon udvarias, és a kézcsók. De ez más nőnek is kezet csókol, úgyhogy ezt egy idő után mondtam neki, hogy ezt nem kell annyira nagyon erőteljesen, nem kell annyira beleélned magad mindenkinél, nálam nagyon odaadóan lehet kézcsókot, de másnál nem annyira, tehát nagyon-nagyon udvarias, és nagyon végtelenül kedves és türelmes, és meghallgat, és egymást is meghallgatjuk, nem vágunk egymás szavába, vagy ha igen, akkor, de az nem vita, hanem akkor csak hevesebben, de nálunk soha nincs például kiabálás. Azt nem mondom, hogy soha nem volt, biztos, hogy volt egyszer-kétszer, de így mi nem szoktunk egymással veszekedni. Lehet, hogy az is, hogy amikor én reggelente sokkal gyorsabban ébredek, és akkor elmondom a napi dolgokat, akkor ezt én folyamatosan mondom, és ő akkor szépen mindig mondja, hogy jó, akkor most üljünk le, türelmesen, akkor gondoljuk át a napot. De nálunk ilyen veszekedés, vagy ilyen kiabálás soha nincs. Ő nagyon nyugodt, igen, és akkor mindig azt mondja, hogy na akkor most figyelj, ezt most beszéljük meg, mert ez arról szól, hogy lehet, hogy ez más így éli meg, de mi ketten vagyunk, és a családban össze kell tartozni, és akkor mindent meg kell beszélni, és nagyon őszinték vagyunk, tehát itt csak az őszintesség, itt nem lehet hazudozni a házasságba, mert akkor másiknak az rosszul esik. Mindig úgy kell viselkedni, hogy jó érzést keltsünk a másikba, és teljesen meg tudjon bennünk bízni. Tehát az őszinteség még igen, az is nagyon-nagyon fontos. A szüleim is egymással mindent megbeszéltek, Zolinak is a szüleim mindent megbeszélték egymással, és én a mai napig is, hál' Istennek, édesanyám, édesapám is él, úgyhogy mi megbeszélünk mindent. Én napi kapcsolatban vagyok velük, és ő is az édesanyjával megbeszél mindent, úgyhogy szerintem igen, ezt is tanultuk, és ezt is szeretnénk továbbvinni. És én is nagyon büszke vagyok, az én a nagyfiammal mindent megbeszélek, mindenféle legbelsőbb titkokat is nekem elmond, és én erre nagyon-nagyon büszke vagyok.
Van esetleg az ő életükben is már szerelem kialakulóban, vagy van, amikor el kell látni őket tanáccsal, illetve a nagyfiadra gondolok itt most.
Van neki szerelme, igen. Szoktunk róla beszélgetni, de úgy igazából nem kér tanácsot. Csak én elmondom, hogy én hogy látom, és akkor meghallgat, megfogadja, vagy nem fogadja, azt már ő rábízom, de megbízok benne, mert nagyon okos, értelmes, hogy el tudja dönteni.
Én köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Hangba, mi a szíved el sose hagyja, jöhet akármi örökké tart. Megy az idő, még tisztán szól, belül a hangod a múltunkból. Hello, bármit érzel, ez így volt jó. Ez is egy újabb képzel. Napot érzem, és a hangot hallom az ében, mit akar tőlem az ébren lép.
Oh, de jó, hogy velem ilyen csoda történt, benne elvezet önként, sose lesz pedig elmúlt rég. Megy az idő, bármi történt.
is egy újabb képzelgés. Valahol egyszer mellém lépszel, ó. Mondod, és nem kell több szó. Úgy fog véget érni az életünk talán, hogyha egyszer újra lát, nem is már szám. Megy az idő, még tisztán szól, belül a hangod a múltunkból. Hello, bármi történik, hogy jó.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Valkóné Révai Renáta okleveles szertartásvezető mesélt hivatásáról, az adás második felében Nagy Erzsébet énektanárral beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Csiszér László és zenésztársai Noé Benedek és Varga Zoltán a mai napon látogatásokat tették a 250 éves Ecsédi Mindenszentek templom jubileumi programsorozatának keretében, ahol zenés tanúságtételt tettek a hívek előtt. Kedves László, már több mint 20 éve evangelizál a keresztény könnyű zene segítségével. Honnan jött az elhivatottság, mióta teszi ezt, és mi volt az, ami megszólította önt erre az útra?
Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és hát hálát adok a Jóistennek először is ezért a beszélgetésért, és kérjük, hogy Szentlélek Isten, te vezessél bennünket, hogy mindazok az igazságok, amik itt a szívünket meg kell, hogy most győzzék, az elhangozzék a te kegyelmed által. Köszönjük, Szentlélek, hogy te most is velünk vagy. Köszönjük, Szentlélek, hogy te vagy az, aki tüzet gyújtasz a mi szívünkben. Nagy öröm van a szívünkben, így itt lehettünk ezen az ünnepen.
Mi pedig köszönjük a részvételt, és ezt a fantasztikus, csodálatos estét.
Hálát adunk a Jóistennek, mert aki meggyőzi a szíveket, az mindig a Szentlélek Isten. Hogy honnan is kezdjem ezt az egész elhívást, igazából nagyon röviden csak annyit, hogy már egész kisgyerekkoromban éreztem Istennek a megszólítását. Ugye kántor családban nőttem fel, négyen vagyunk testvérek.
Akkor a zenei vonal már ekkor elkezdődött.
Így van, hiszen nagy-nagy örömmel emlékszem vissza ugye arra, Csíkmenaság, Csíkszeredától nem messze lévő kis faluban, ugye ott teljesített édesapám szolgálatot, és hát úgymond a lakásunk az egy állandó próbaterem volt, hát a templomba hideg volt próbálni, és mindig ott próbáltak, főleg a nagybőti és a karácsonyi időszakok voltak, ugye ezek az intenzív időszakok, de a harmoniumon, ahogy esténként édesapám gyakorolta az énekeket, ez mind-mind beleívódott a szívembe az, hogy mennyire jó Istennek énekelni, mennyire jó az ő nagyságát ilyen módon is megvallani, és mindig, amikor édesapám gyakorolt, akkor egy olyan béke volt az egész lakásban, mindenki úgy próbálta arra figyelni, és már itt a szívembe csepegtette Isten azt, hogy neki szolgálni, jó lenne neki szolgálni. És innen indult ez a hatalmas küldetés, ami később aztán a Szentlélek által bontakozott.
És ez a gondolat mikor valósult meg először, hogy ön ezzel szeretne foglalkozni, és nagyon sok ember szívéhez szeretne szólni?
Hát nagyon érdekes ennek az egésznek a története. Mint kántor gyerek, Istennek szeretne szolgálni, hát mi az első dolog, ami eszébe jut egy ilyennek? Hát szeretnék én is pap lenni. Na hát nagy lelkesen, ugye akkor Erdélyben úgy volt, hogy vagy 8. osztályból mehettünk, ugye úgy nevezték kis szeminárium, vagy 9-10-et valahol elvégeztük, hogy még legyen egy kis gondolkodás idő, és akkor 11-12-be mentünk. És én ezt a változást fogadtam el, hogy akkor 10-es korom után, ugye 11-be mentem, 16 éves voltam ekkor, elmentem felvételizni a szemináriumba, és hát a legnagyobb meglepetésemre nem vettek fel. De ez nagyon érdekes volt, mert egy hatalmas csalódás volt ekkor az én szívemben. Úgymond egy ilyen hármas csalódás, úgy tudnám összefoglalni. Egy kicsit csalódtam ebbe a belső hangba, hiszen én annyira őszintén hittem azt, hogy Istennek szeretnék szolgálni. A második, hát egy kicsit csalódtam Istenben is, ugye, hát én úgy gondoltam, hogy Istenem, te hívsz engem, és akkor most mi van?
Egyes út vezet a papságig.
Igen, és hát a harmadik, ugye, hát egy kicsit csalódtam az akkori felvételiztető pap tanárokban is, hogy hát hogy nem látták ők, hogy én milyen őszinte szívvel szeretném Istent szolgálni, és hát ezzel indultam neki. Ennek egy kis apropója az, hogy ugye ezen az őszen azonnal meg is talált engem egy lakodalmas zenekar, és itt indult a zenélésnek egy másik fajta formája, hiszen ugye én azt éltem meg, hogy ezen a ponton nem kellek, itt meg azt éltem meg, hogy kellek. És aztán a Szentlélek nagyon csodálatosan tett belé egy kanyart, mert hát ugye addig zeneiskolába jártam, de klasszikus brácsa szakon kezdtem, 5. osztálytól mindenkinek kötelező volt a zongora, de úgy gitározni ugye szerettem volna megtanulni, autodidakta módon odahaza próbálgattunk, de Szentlélek úgy alakította, hogy iratkozzam be gitárórára. És itt hozott a Szentlélek egy csodálatos lehetőséget, mert a gitártanárnőm akkor már járogatott az akkoriban indulóban lévő csíksomjói ifjúsági közösségben. És néhány gitáróra után így elkezdtünk beszélgetni, és mondta, hogy hát szoktam egy mást is énekelni, és hát akkor mondtam, akkor már írogattam, én úgynevezem ugye saját dalok, de igazából ez csak abból állt, hogy néhány egyszerű akkorddal próbáltam megfogalmazni a belső dolgomat. Na és akkor elhívott ő engem ebbe a hittancsoportba. És amiért ez érdekes, az az, hogy itt kezdett újra találkozni az, hogy Istennek talán mégiscsak szüksége van rám, hiszen...
Csak egy kicsit más úton, mint ahogy ezt ön eltervezte.
Így van. És itt indítottuk az akkori Salvator együttest, ugye a Csíksomjó kápolnájáról neveztük el, a tisztivel, ott beszereztünk hangszereket, dobot, basszusgitárt, és ez egy hatalmas nagy ajándéka volt a jó Istennek, hogy itt hétről hétre összegyűltünk a fiatalok, és megtapasztaltuk azt, hogy milyen jó örömmel jelen lenni, énekelve, hogy itt említettem a ma délután, és az egész vasárnap délutánt együtt töltöttük, és ez egy olyan hely volt, ahol így forrott bennünk az, hogy mit tud tenni a Szentlélek. És itt kezdte visszahozni azt a jó Isten, hogy igen, Istennek szolgálni, de nem úgy, ahogy én gondoltam, hanem úgy, ahogy ezt Isten gondolta.
És mi volt a következő lényeges állomás a fejlődés útján?
Hát a következő nagy fejlődés az abban nyilvánult meg, hogy ugye egy óriási szomjúságot tett belém a Szentlélek. És ez egy olyan apropó volt, hát ugye a hittancsoportba elindultak különböző problémák és nehézségek. Hú, én akkor ugye fiatal hívőként ezen le voltam döbbenve, hogy hát itt mindenki imádkozik, meg itt a szentmise, meg hittanom, meg minden. Hogy problémák vannak? És mi itt a megoldás? Nagyon-nagyon gondolkoztam ezen, és egyszer csak, ahogy ezen töprentem, jött bennem, hogy hát meg kell kérdezni Istent, hogy mi a probléma, mi a megoldás. És ő megmondja. De hát akkor azon gondolkoztam, hát hogy hallom én megint itt az a kis sutyó legényke, hogy fogom meghallani Isten hangját. És ezután nem sokkal jött a válasz, hogy hát a Szentlélek az, aki feltárja a szívünkbe Isten hangját. És rohantam a tisztihez, és mondtam, tiszti, megvan a megoldás. Kérdezte, micsoda? Mondom, hogy jön a Szentlélek, és betölt minket a Szentlélek, és megértjük Istennek a szavát, és akkor mindenki... És nézett rám, és akkor elküldött egy ilyen kis ima csoportba, akik akkor már jártak Magyarországon. Debrecenben volt egy úgynevezett András atya, aki abban az időben a Szentlélek szemináriumokat tartotta, de így egy hetes verzióban. És néhány testvér akkor már ebből a hittancsoportból eljárt ide Debrecenbe, és ők odahaza csináltak egy ilyen ima csoportot, kezdték a Szentlélek szemináriumot vezetni, és akkor elküldött oda. És itt volt egy másik lendület az egészben, mert akkor kezdte így már Isten feltárni, amit később sokkal mélyebben kibontott, hogy ebben a kis csoportban az elején mindig énekelve imádkoztunk. Ugye akkor még a sárga könyves. Igen, hát mondták, hogy dicsőítés, de természetesen akkor nem tudtam én, hogy ez micsoda, hogy dicsőítés, de itt nagyon jó volt, ahol évről évre vezettük, évente volt, hogy 2 Szentlélek szemináriumot is, és nagyon-nagyon mélyen. Még ma is emlékszem, a legelső ilyen úgynevezük proféciára, amit Isten adott az első Zsoltár, aztán később olvastam, hogy olyan lesz az életem, mint a vízpartjára ültetett fa, amely idejében meghozza a gyümölcsét, és nagyon-nagyon mélyre mennek az ő gyökerei, és hát ott már a Szentlélek ezzel elkezdett újra megszólítani, hogy egy ilyen életet szán nekem. És ebből az imacsoportból, amit néhány éven keresztül zajlott, jutottam el, vagy hát mondjam itt is ki, mert ugye abban az időben ez egy csodával ért fel, hogy 1995-ben kimentünk 2 kerek hónapra Rómába, úgynevezett evangelizációs iskolába.
Ez abban az időben óriási lehetőség volt, az biztos.
Hát nagy lehetőség és csoda volt. Csoda volt, ahogy itt megtapasztaltuk, hogy ugye hát a bukaresti nunciatúrán keresztül kaptunk vízumot ugye a Vatikánba, és igazából itt volt az a nagy választóvonal. Mózes életéről volt egy csodálatos lelki gyakorlat itt ezen a nyáron. Többek között, mert ugye 2 hónapon keresztül ott voltunk, és nagyon gyönyörű volt, ahogy ezt a tanítást vezették, hogy ugye Mózes először szeretett volna Izrael szabadítója lenni, de hát aztán ott megöli az egyik egyiptomit, akkor elmenekül ki a fáróba, de ott volt ugye Mózesben az a vágy, hogy Izrael szabadítója legyen, csak hát nem úgy, ahogy ez az Isten tervébe volt, és amikor már 40 évvel később már kint van a pusztában, már Jetro juhait őrzi, már gyermekei vannak, akkor ugye Isten megint szól a csipkebokorba, és akkor újra hozza neki ezt a küldetést. Ezt azért érdekes, mert ugye Mózes ekkor már nem nagyon akar menni. Mondja, uram, én már öreg vagyok, és már beszélni is alig tudok. Hozza az indokokat, meg nem is fognak nekem hinni. Akkor mondta neki Isten, hogy Mózes, mi van a kezedbe? Na hát, mondta Mózes, hát uram, hát látod, hogy már 40 éve pásztor vagyok, pásztorbot, és akkor ismerős a történet, hogy dobd el ezt a botot, és kígyóvá változik, és fogd meg, és hogy végig vezették úgymond ennek a botnak a szerepét, amely végig Mózes kezében van, de mégis Isten eszköze. Ezzel csap rá a vörös tenger, amely ketté nyílik. Később ugye, amikor szomjas a nép, ezzel a bottal csap rá a sziklára, és víz fakad belőle, aztán később, amikor felmegy imádkozni, úgymond, ugye Józsi közben lent az amalekiták ellen harcol, akkor ezzel a bottal a kezében megy fel, és végigvezették, hogy igen, ez a bot ott van végig Mózes kezébe, de Isten eszköze. Most már nem csak egy sima pásztorbot. És ennek a végén azt kérdezték, hogy mi lehetne a te életedben ez a pásztorbot, amit ma átadsz Istennek azért, hogy Isten eszköze legyen, azért, hogy megszólítsa a rabszolgaságban élő népet, kivezesse a rabszolgaságból, és elinduljanak az ígéret földjére. És ott, ahogy én imádkoztam ezen, hogy uram, mi lehet az én életemben ez a pásztorbot, akkor a Szentlélek azonnal hozta, hogy az én pásztorbotom az, hogy én szeretek zenélni, szeretek énekelni. És odaálltam Isten elé, és azt mondtam, uram, én ezt átadom a te kezedbe. Legyen ez a te kezedbe. Legyen a te eszközöd. Továbbra is igen az én kezemben marad, mert én fogom meg a gitárt, mert én pengetem a gitárt, mert én énekelek. De ez most már nem csak egy pusztán ének, nem csak egy puszta zene, hanem ez most már, és hiszem most már így visszatekintve az elmúlt 30 esztendőre, hogy ez Istennek az eszköze.
És hála a jó Istennek, hogy ezt megkaphattuk, így és van. Ezzel közvetít nekünk.
Így van, és hazajöttem Rómából, és megmondtam a zenész testvéreknek akkor, hát a lagzi zenész barátaimnak, hogy figyeljetek, én most már Istennek akarok énekelni. Istenről fogok énekelni, igen. És azt kérdezték, Laci, miből fogsz élni? Mondom, aki elhívott, annak van hatalma arra, hogy gondoskodjon. És szó szerint, ahogy ma is énekeltük ebben a dalban, meghívtál, hogy vízre lépjek, elindultam egy hátizsákkal, egy szál kopott, törött gitárral, annyi volt úgynevezve a minden vagyonom, és Isten azóta hatalmas dolgokat tett, minden dicsőség az övé, és bebizonyította, hogy ő valóban a gondviselő Isten, és valóban a kezébe veszi azt, a velünk született adottságainkat, és úgymond karizmává lesz, azzá lesz, hogy ő vezesse valóban az ő népét, mert az ő népe, nem a mi népünk, az ígéret földje felé, amely nekünk már ugye ez az új Jeruzsálem.
A mai napon ugye 3 vannak itt jelen az együttesből, a zenekarból, ha lehet így mondani. Mióta vannak ebben a felállásban?
Hát Hát ez nagyon szépen alakult ugye az elmúlt időszakban, mert amikor ezen a szolgálaton elindultam, akkor Isten rövidesen megmutatta, hogy ezt nem magányos farkasként kell csinálni egyedül, hanem szükség van testvérekre, akinek a szíve ugyanazért az igazságért ég, ugyanazt az evangéliumot akarja hirdetni, és hát akikkel ma együtt szolgáltunk, vannak akivel nem olyan régen, ugye Benedek, te mennyi ideje is szolgálsz így velünk a...
Körülbelül 2,5 éve állandó jelleggel vagyok a zenekarban.
És neked mi a szereped a zenekarban?
Hát én alapvetően billentyűs vagyok, és vokalista, de mellett a zenekarnak a háttérmunkáit én tartom kézbe.
És a zenekar másik kedves tagjáról mit lehet tudni?
Én Varga Zoltán vagyok, ugye, és ütőhangszerek jutott nekem. Én a Lacit ismerem 25 éve, és akkor hát hosszabb, rövidebb ideig azért mindig így együttműködtünk, próbáltunk, ugye. Én is, mint édesapa, ugye voltak olyan dolgok, amik elvontak attól, hogy így teljes bedobással jelen legyek, így a dicsőítésbe, az evangelizációban. De most itt az utóbbi 5 évbe, 6 évbe, most így erőteljesebben jelen vagyok, azt lehet mondani, hogy állandó tagként.
A zenekar többi tagjáról mit lehet tudni?
Hát ahogy már említettem, ugye ez egy nagyon szép szolgálat, és igazából azt kell itt rögtön az erején leszögeznünk, hogy mi nem csak pusztán egy zenekar vagyunk, hanem elsősorban ugye az Új Jeruzsálem katolikus közösség része vagyunk, azaz az egyház része vagyunk, és az egyházon, a katolikus közösségen, az Új Jeruzsálemen belül, pedig ugye ez egy szolgálat, a dicsőítésnek a szolgálata. És a zene, mint olyan eszköz, ugye, az evangelizációban és a dicsőítésben egy óriási lehetőség. És így magában az Új Jeruzsálem közösségben nagyon sok zenész testvér van. Ugye vannak, akik most már kiléptünk a vízre, hogy próbálkozunk ebből úgymond teljes időben lenni benne a szolgálatban, hiszen a szolgálatunk az nagyon-nagyon-nagyon szerte ágazó. Nagyon sokszor hívnak meg ugye iskolákba, olyan helyekre, ahová már délelőtt ott kell lenni, vagy olyan lelki programok. Úgyhogy láttuk, hogy munkahely mellett már nem nagyon lehet csinálni.
Tehát úgymond fő állásba kell most már végezni, hála Istennek.
Hát igen, ez most egy kihívás előtt van, ugye, mert most ugye nem olyan régen létre is kellett hozzuk az Örökre Veled alapítványt, ami így kimondottan úgymond a teljes idei szolgálóknak próbál egy ilyen alapot összekalapozni jó szándékú emberek adományaiból, ugye, mert ez az, amire tudunk építeni, ahhoz, hogy teljes időbe tudjunk menni és csinálni. Van egy basszusgitárosunk, aki most éppen nem tud itt lenni, és még nagyon-nagyon sok fiatal van, mert ugye ennek a szolgálatnak két erős pillérje van, a dicsőítés és az evangelizáció. De most már a Szentlélek ugye megtanította, egy kicsit visszautalva a János evangéliumának az első fejezetére, ahol ugye úgymond András János szerint először találkozik Jézussal, és aztán azonnal megy, és elhívja Pétert, és kvázi Péterből lesz ugye, úgy mondhatnánk, az első pápa, és ez egy ilyen olyan belső lelki gondolkodást hozott el nekünk, hogy nem csak mi azok, akik szeretnénk ezt csinálni, hanem szeretnénk azt, hogy ebbe belevonjunk sokakat, hogy megtanulják velünk együtt csinálni, és ők maguk is a saját plébániájukon, a saját közösségükben tudják ezt az evangelizációs dicsőítő szolgálatot csinálni. Ezért nagyon sok fiatalt igyekszünk megszólítani, akik időről időre, egy-egy időszakon át jönnek velünk, bele tapasztalnak ebbe a dologba, és így, hát sok fele, ugye nagyon sokan van, hogy 6-7-8-an is megyünk, vagy attól függ, hogy milyen szolgálatról van szó, de igyekszünk ebben, mondom, belevonni olyanokat, akiknek a jó Isten ezt a szívére teszi.
És a kedves rádióhallgatókkal, ha megosztaná, hogy a közeljövőben hol fognak ilyen csodálatos evangelizációt tartani, mint a mai napon nekünk itt Ecséden volt ebben részünk.
Hát ugye a szolgálatunk, ahogy már mondtam, nagyon-nagyon sok szertágazó. Mi ezt a kis történetet itt tűzevangelizációnak mondjuk, de általában szerda esténként vannak online dicsőítő alkalmaink, ez a Csoda névre hallgat. Mindig szerda este 7-től 8-30-ig szokott lenni, és azon kívül pedig hétvégén lesz ez az Újítsd meg csodáidat című nagy evangelizációs konferenciát, ott fogunk szolgálni, de nagyon-nagyon sok helyre megyünk, tehát rendszeresen járunk Vajdaságba, utána való hétvégén most ugye Erdélybe fogunk menni Sepsiszentgyörgyre, hiszen van egy úgynevezett ASAF kurzusunk, egy ilyen kis lelki gyakorlat, aminek az a célja, hogy a dicsőítő szív kiformálása. Ugye Ászáv Dávidnak a zenésze volt, amikor a Saul idejében elhanyagolt Frigyládát Dávid újra visszahozza, és egy külön sátrat állít fel, és eléállítja a zenészeket, levitákat. Nagyon érdekes, és ott indul el ez a fajta, mondjam azt, hogy Dávid ráérez arra, hogy ilyen erővel jelen legyen maga a zene és énekes dicsőítés a liturgiába, ha szabad ezt mondani. Március első szombatján pedig Győrben leszünk, Réffaluban, Simon Dávid atyánál fogunk szintén ilyen hasonló tűzevangelizációt tartani, kicsit bővebben ugye, mert ez igazából egy 3 órás alkalomba fér úgy egészségesen bele, hiszen több testvérrel megyünk, szeretünk a végén imádkozni az emberekért, mert mindig azt tapasztaljuk, hogy az Isten érintése a szívben, ez a hitnek az érintése, ez az, ami igazi változást tud hozni. És hát a legnagyobb szükségünk, ha itt el szabad mondani, arra van, hogy olyan úgymond ima bázist építsünk, akik ismerik ezt a szolgálatot, amire Isten meghívott minket, és nagyon-nagyon komoly, úgymond közbenjáró, szellemi harcot vívó imádsággal vannak, mert ugye Pál apostol mondja, nem test és vér ellen van tusakodásunk, vagy harcunk, ugye az Efezusi Levél 6. fejezetét tanulmányozza, az meglátja, hogy milyen komoly harcba vagyunk benne, és ebben a legerősebb a fegyverünk, úgymond maga az imádság, a dicsőítés. Ezért bátorítunk mindenkit, hogy akit a Szentlélek erre indít, konkrétan vállalhat értünk így ezért a szolgálatért ima szándékot. És nyilván ezen felül a másik óriási terület, ami építkezni szeretnénk, az az, hogy az alapítványba tényleg tudjunk úgy anyagilag is növekedni.
Azt még egyszer legyen kedves elmondani a nevet.
Örökre veled alapítvány, és így ezen keresztül, mert hát még itt vagyunk a Földön, ugye erre szükségünk van. És bízunk benne, hogy az az óriási vágy, ami a szívünkben él, amivel Rómába úgymond a szívünket megpecsételte a Szentlélek, hogy minden egyes plébániának szüksége lenni olyan evangelizáló gondolkodásmóddal élő közösségre, amely azon munkálkodik, hogy a plébánia területén élő összes ember újra hallja meg az örömhírt, magát az evangéliumot, és most már ők maguk tudjanak egy nagyon konkrét, személyes döntést hozni, személyesen kimondva, hogy Jézus Krisztus, téged követlek. És ezt most nem édesapa mondja ki helyettem, vagy a keresztanyám, hanem én személyesen veszem nagyon komolyan azt, amit Jézus mond. Ez egy óriási álmunk, és hisszük, hogy a Szentlélek ezen ma munkálkodik, és amikor majd egy napon minket is hazahív Jézus, akkor úgy imádkozhatunk, mint ahogy az öreg Simeon imádkozott, most már elbocsáthatod a te szolgádat, Uram. És lefordítva a mi nyelvünkre, mert láttuk, hogy a magyar nemzet életében eljött a te dicsőséged, eljött az üdvösség ereje.
Kedves László, nagyon szépen köszönöm ezeket a csodálatos gondolatokat, és úgy gondolom, hogy ebből minden rádióhallgató építkezni tudott, és erőt merít a hétköznapokra. A Jóisten áldását és a szűzanya oltalmát kívánom önre, és kedves zenekarának a minden tagjára. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, Csiszér Lászlóval Hajdú Mária beszélgetett.
Agyci is értelmet egész életemben, Teremtő Istenem. Agyci is értelmet egész életemben, Teremtő fájni fog. Agycélt és értelmet egész életemben, Teremtő Istenem. Agycélt és értelmet egész életemben, Teremtő Istenem. Az éjszakának és a fénynek, a kiáltásnak és a csendnek, az elbukásnak s a győzelem, némaságnak és a könnek. Agycélt és értelmet egész életemben, Teremtő Istenem. Agycélt és értelmet egész életemben, Teremtő Istenem. Adj célt és értelme egész életemnek.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.